Már is beugrott a sátorba. Négy lázas, hánykolódó beteg feküdt ott. Mindegyiknek tüzelt az arca. Biztos, hogy az egyik az őrnagy. Aki az ingről tud. Nézzük csak. Ez itt jobb oldalt a derék Minkusz. No, ez ugyan nem az őrnagy. Iszákos, nehéz fejű, mindig álmos alak. Ennek nincs köze ilyen kémkedési ügyekhez. Ez itt mellette egy berber. Hátra van tehát a másik két beteg, Hlavács, a cipész, és Rikájev, a dán borbély. Várt. Nem sokára megszólalt Hlavács. Árinkor Inge. Hlavács. Ív őrnagy. Bravo, galamb. Most közelebb jutottál a probléma megoldásához. A kis Hlavács, aki cipésznek adja ki magát, alapjában véve őrnagy a francia hadseregben. Mit tesz a szimat? Megitatta a betegeket, puszta kézzel nyúlt hozzájuk, ott hagyta neki. Karbolt, de nem használta, így csak megkapja a tívuszt. Az egyik beteg zubbonyát felvette, a másiknak az ivópoharát használta. Ezzel legalább 20 millió bacillus nyelt, így. Most szépen várt, hogy amíg szédülni kezd, és majd fájni fog a feje. Az lesz a tífusz. Kiült a sátor elé, és várt. Néhány órát ült így. Végre távol feltűnt egy menet. Egészségügyi katonák jöttek egy ponyvás autóval. Cinlé hadnagy a legelső dolga volt, amikor megérkeztek, hogy intézkedjék. Először a betegeket rakták fel, aztán a sátrat és a holmit. Galamb a sofőr mellett ült. Azt remélte, hogy tífusza van már. Figyelte, hogy mit érez. Csüggetten sóhajtott. Csak egyetlen rossz érzés sajgott benne. Nagyon éhes volt. Galamb nem ment fel a szobájába. Kisétált az erődből, itt szabad kilépés volt, mert hiszen az erődtől eltávolodni amúgy sem lehetett. Átsietett a portyázókhoz. A nő vagy a kígyő bűvölő csak ott lehetett. A katonák között nem rejtőzhöttek útközben. Sorra vette a tábort. Minden egyes embert megnézett, minden sátorba bement, sehol nem találta őket. De hát a levegőn át csak nem közeledhetik a nő egy szál lovagló ruhában. És hová tűnhetett a sivatagból a varázsló? Az sem szállt fel talán Lufbalnon? A mindenségét egy bizonyos volt. Itt nem bújhattak el sehol, a katonák között viszont nincsenek. Egy szakállas arab szólította meg a kóvájgó légionistát. Mit keresel, uram? A kígyó bűvölőt. Aki Murzukban jósolt a rumiknak? Azt hát. Nem jött velünk, ott maradt Murzukban. Köröztapád, az nem maradt Murzukban az egész családjával. Én beszéltem útközben a varázslóval. Kizár dolog, uram. Ez kész bolondok háza, de itt a vén kávéfőző. Az is benne van a társaságban, aki leöntöttek mirhával, aki becsapta a viperát. Mondd csak, kedves barátom, ismered te a kávéfőzőt, aki veletek utazik, és mindenütt feketét főz? Abu el Kebirt? Igen, Abu el Kebirt, az a vézna, a gyulladt szemű nebuló, hol van? Szegény, tegnap éjjel meghalt, de Rumi úr, ilyen csúnyán káromkodni? Hátat fordított, elég volt. Ez meghaladja a mester detektív képességét. Slussz, nem lehet tovább. Az emberek egy része eltűnik, a továbbiakban meghalnak, mint ez az Abu Kibir. Mindenki meghalt, csak ő nem, akinek ez olyan sürgős és fontos lenne. Utóbb kiderült, hogy felesleges volt aggódnia, különlegesen kedvező alkalmat kínált Autaririt mindazoknak, akik valamilyen oknál fogva szerettek volna sürgősen meghalni. A helyőrség néhány száz méternyire a Niger vidéki őserdőtől a puszta sivatagba épült, és már a kora délelőtti órákban 50 fokig emelkedett a hőség. Edzett trópusi ember számára is örjítő volt az itt tartózkodás. De hogy a sivatagnak egy ismeretlen szerencsétlenségében is részesüljenek az emberek, speciálisan ezen a helyen a közeli őserdőből dúsan hömpölygött a rothadó mangrove mocsarak bűze, a dzsungel penészes lehelete, kínzó főfájás, csontot örlő reuma, betegségek és mi az más, gőzök. A szaharai hőség egyetlen egészséges tulajdonsága a szárasság, az sem volt meg itt. A dzsungel sűrű párái nedves, rosszagú rezgéssel terpeszkedtek a forró erőd fölé. Galamb visszatért az erődbe. Az udvar útszolván teljesen üres volt. Felment a legénységi szobába, az emberek félholtan a kimerültségtől aludtak. Ezeket ugyan alaposan kifárasztotta a menetelés, de hol a csodában vannak az idevalósi katonák? A napos tizedes valami táblázatot csinált az asztalnál, vonalzóval és tollal húzta alá a sorokat. Mondja kérem, igaz az, hogy a most érkezett századon kívül itt nincs katona? Hát mi vagyok én? Gárdedám? Marha? És még hányan vannak altiszt segéden kívül? Ha nem számítom azt, aki holnapra meghal, akkor én, az őrnagy, két altiszt, és 9 közlegény meg én, az összesen 14. Magát már egyszer mondta, vagy két példányban intézkedik? A tempós beszédű, mély hangú, nyugodt tizedes felnézett, és szeliden csak ennyit mondott. Fogja be a pofáját. Aztán gondosan odaillesztette a léniát, húzott egy sort, majd szótagolva elmondta, amit írt. 3 tiszta köppeny. Pont. Galamb végigdőlt az ágyon. Igaz volt tehát, amit Murzuktól idáig szokásos, légió rémhírnek tartottak, autorírból senkit sem váltanak le. Már több századot küldtek ide, és mindössze 9 közlegény maradt életben. Hadnagy, egy sem. Ezen a szomorú statisztikán tűnődött Gárdon is. Ott állt az őrnagy előtt. Delehely finom, vékony csontú, törékeny alkatú ember volt. Választékos, modorú katona, közelebb a 60-hoz, mint az 50-hez. Kényes ügyekben sokat adtak a véleményére. Nyájas, apró arca, olykor ravasz kifejezést vett fel, ilyenkor maliciózus volt. Ezen a szörnyű helyen teljesített szolgálatot, mint parancsnok közel egy éve, de csak az utolsó hetekben lett beteg. Örökké vidám arca bágyat volt, bőre egészségtelen sárga színt kapott, és erőtlenül ült egy fotelban, a bagószagú századirodában. Előtte Gárdon állt. És nem lehetne jobb egészségügyi felszereléssel segíteni ezen a helyzeten? Kérdezte. Delev arca fáradt, ravasz grimasszal reagálta le. De mennyire? Már magam is gondoltam ilyesmire. Kérünk a hadtestparancsnokságtól egy kis magaslati levegőt. Hogy ne sértse meg a tréfával Gárdont, nyomban hozzátette. Nyugodjunk bele, barátom, hogy a földnek van néhány pontja, ahol nincs megfelelő környezet arra, hogy az emberek életben maradjanak. Katonáknak lehet arra felé dolguk, és akkor nem szabad a részletkérdésekkel törődni. Ez a helyzet itt is. Gyenge volt, de különben is ritkán szokott sokat beszélni. Elhaló hangon hagyta abba, és lehunyt szemmel hátrahajtotta a fejét. Gárdon idegesen járkált. Csak azt csodálom, hogy az emberek itt engedelmesen 100 számra meghalnak, és sohasem fordult elő lázongás. nem lehet lázadás a hátsó erőd udvarban. Van egy páncélszekrény, amelynek hihetetlenül bonyolult kombinációs zára van. 8 betű és 8 szám. A páncélszekrényben van a vízcsap. Minden nap kétszer, 1 órára. Én magam kinyitom, rajtam kívül egy tiszt ismeri a kombinációt. Ha az agyuntásom is én hirtelen meghalunk, akkor 24 órán belül szomjan hal a helyőrség, és szomjan hal valamennyi rab, mert az erdőbe is innen vezet az elágazó cső. És hol van az adjutáns? Kérdezte Gárdon kissé, meghökkenve. Delény nyomban látta, hogy gyáva emberrel van dolga. Én vagyok az utolsó tiszt az erődben, felelte. Az adjutánsom tegnap előtt meghalt. Akkor mondj gyorsan, kiáltott a Gárdon, elrémülve a gondolattól, hogy a beteg öreg ember minden pillanatban meghalhat, és magával viszi a sírba a vízcsap páncél szekrényének a nyitját. Miután most 2 tiszt van, mert olyan állapotban vagyok, hogy helyettes parancsnokról is gondoskodnom kell, neked és Finlének egyszerre mondom meg. Gárdon nagyokat nyelt. Csak jönne már ez az átkozott Finli, hiszen ez a vén betegember minden pillanatban meghalhat. Talán mégis jobb lenne, ha megmondanád, őrnagy úr. Minek? Én még elhúzom egy ideig. Aztán itt nem szabad visszariadni a haláltól. 1000 formában lesz rád naponta. A kapitány nagy megkönnyebbülésére belépett Finli. Kérlek, Finli, az őrnagy úr a kombinációs zárról akar közölni valamit. Igen, igen, mondta Delay, és lassan kiválasztott sovány, apró ujjaival egy szivart a tárcájából. Levágta gondosan a végét, és rágyújtott. Aztán Finlihez fordult. Finli, te nem vagy francia? Az apám angol volt, de én már Franciaországban születtem. Ebben a barnára sült, markás arcú, szigorú szemű tisztben volt valami különös keménység. Az orcimpái sokszor rezdültek meg a visszafojtott indulattól. Kérlek, Finli, mondta Gárdon, az őrnagy úr közli velünk a zár kombinációját, amely a vízcsaphoz. Igen, igen, legyintett az őrnagy. Ami az itteni viszonyokat illeti, a gyarmati hadsereg szemétjét küldik ide, Ótorírba. Ezen felül rabok. A létszámukat nem tudjuk. Közéjük vegyülni nem ajánlatos. A mérnököket valahogy megtűrik. És nem lehet rendet teremteni? Mi behajtjuk a rabokat az őserdőbe, de utána menni nem tudunk. Gárdon megremegett, mert az őrnagy felsóhajtott tenyerével a mellét dörzsölte, és egy undorodó szájmozdulattal elnyomta a szivarját. Az őserdőt nem hagyhatják el, mert 1 órára való élelmük és ivóvízük sincs. Az utat építeniük kell, különben nem kapnak enni meg inni. De bemenni közéjük, vizsgálatot folytatni, büntetni lehetetlen. Én fáradt vagyok és gyönge. Nektek kell intézkedni. És mindig azt teszitek, amit akartok, és amit jónak láttok. Idő és emberélet nem számít. Aki idejött, harap, ha közlegény, ha kapitány, bevágta maga mögött az ajtót, mondta az őrnagy. Aztán felírt valamit egy papírra. Ezt nyomban meg kell tanulnotok. Sehová sem szabad felírni. A kombináció titka jelenti a hatalmat. A helyőrség felett. Ha kiszivárok, ha megtudják, akkor végeznek velünk. Finlay mindössze ránézett a lapra, Gárdon sokáig járt fel és alá, hogy megtanulja. De másnap csak Finley segítségével tudta kinyitni a vízcsapot.